Mai adásunk ismétlés.
Góranga, az indiai védikus kultúra magazin műsora.
Ez a Góranga, a védikus kultúra magazinja. A mikrofonnál Szilagy Péterné, Gandarvika Préma Dévidászi, és a mai vendégem Károlyi Bánki Viktória, aki egy ájurvéda terapeuta, vagy úgy is mondhatjuk, hogy természetes gyógymód tanácsadó.
Góranga.
A mai adásunk egy sorozatnak az első része lesz, ugyanis az ájurvédáról egy egész évre kiterjedő sorozatot készítünk, hiszen ez egy nagyon kiterjedt tudásanyag, amit szeretnénk most megosztani a hallgatókkal, és abban reménykedünk, hogy majd mindenki a hasznát veszi a hallottaknak, hiszen itt ősi gyógymódokról és terápiákról fogunk beszélgetni, amit mindenki a saját életében, a saját alkatának megfelelően tud majd hasznosítani. Biztosan azért nagyon sokan hallottak már a hallgatók közül az ájurvédáról, hiszen egyre divatosabb irányzat ez, és a természetes gyógymódok is már Magyarországon is, de azért nagyon sokan úgy állnak hozzá, hogy ez egy hókusz-pókusz, ezt gondolom te is tapasztalod, hogy ez valami nagyon különlegesen altruista dolog lehet, és nem igazán értik, hogy milyen alapokon nyugszik ez, milyen története van, milyen gyökerei vannak tulajdonképpen az ájurvédának. Úgyhogy azért, hogy egy kicsit fel is csigázzuk az érdeklődőknek a figyelmét, vagy a hallgatóság figyelmét, beszéljünk szerintem először erről, hogy mi is valójában az az ájurvéda, honnan származik, és a története milyen messzire nyúlik vissza az időben.
Hát először is köszönöm a felkérést, mert azért ez a szívem csücske, aki ismer, azt tudja, hogy nagyon szeretném, hogyha az ájurvéda mindenkihez eljutna, és ez egy nagyon jó lehetőség. A kérdésedre válaszolva, hát hogyha elvont szinten akarok rá válaszolni, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy ez az emberiséggel egy idős tudás tulajdonképpen. Tehát, hogy amióta betegségek megjelentek ezen a bolygón, azóta az ajurvédikus tudás különböző formában itt volt, de hogyha szeretnék azért egy kicsit a szkeptikusoknak is kedvezni, akkor az egyetlen, amit biztosan állíthatunk, hogy ugye a legelső írásos emlékek, ami a védákhoz köthető, az 10 000 éves írásokról beszélünk, ott már beszéltek az ajurvédikus gyógyászatról. Ugye ez egy orvos-gyógyászati rendszer, ezt is nagyon kevesen tudják, hogy természetgyógyászat közé soroljuk, de hogy azért természetgyógyászat, mert természetes anyagokat használnak. De valójában ez egy komoly orvos-gyógyászati rendszer. Az az igazság, hogy a mai jogszabályok szerint Magyarországon nem is végezhet komolyabb ajurvédikus gyógyászati beavatkozásokat, tehát például pancsakarmát, ami a klinikuma az ajurvédának, csak orvosok végezhetik a mai napig. Tehát azért ez nem egy kis tudás, amiről beszélünk. Maga az ajurvéda szó az egy szó összetétel, ugye az ájusz, élet, szanszkrit szóból származik, illetve a védából, amit tudás jelent, ugye ezt a védikus kultúra magazinjának hallgatói már tudhatják az elmúlt 20 év alatt. Szóval a lényeg, hogy ez nem más tulajdonképpen, mint az életről szóló tudás. Ami azért nagyon fontos, mert hogy miután természetgyógyászati rendszerként gondolkodnak róla, azért elfelejtjük, hogy nem a betegségeket kell első körbe gyógyítani, hanem egészségben kellene tudni tartanunk magunkat. És ugye ez az, amit például én a pályámon csinálok, hogy nem feltétlen betegségeket kezelünk, hanem abba segítek az embereknek, hogy megismerjék a saját alkatukat, ezzel együtt megismerjék a saját akár mentalitásukat, és ezen keresztül tudják egészségben tartani magukat. Nyilván, hogyha ez felborul, vagy megbillen, akkor tudunk gyógyítani is. Most nem ez a kérdés, csak hogy azt gondolom, hogy ma Magyarországon nagyon-nagyon sokan vágynak arra, hogy egészségesek legyenek, hogy ne kelljen ágynak feküdniük, hogy ne kelljen akár csak a mentális egészségüknek megborulni, és ezért fordulnak egyre többen az ilyen alternatív gyógyászati ágak iránt, és így ezért az ajurvéda megint egy ilyen központi kérdés lett. De hogyha a történetéről még pár szót mondhatok, akkor amit megint kevesen tudnak, hogy amikor a 8. század magasságában ugye ez 8 fokú rendszeré rendeződött, akkor már megjelentek azok a szakágak, orvosi szakágak, amiket ma is ismerünk, mint a fülorgégészet, belgyógyászat, szülészetnőgyógyászat, gyerekgyógyászat, ez ugyan egy terület volt, mert azt gondolták, hogy ez elválaszthatatlan egymáshoz, tehát nem kell külön szakokra mondani. De volt pszichiátriája, tehát 8 ágra bomlott, és az az igazság, hogy a szerek, meg a metódus, azt szerintem nagyon nem is változott a mai napig, akár a nyugati orvosláshoz végigvezethető teljesen ennek a története. Ugye először, mivel egy Indiában megjelent gyógyászati rendszerről beszélünk, ugye így lehet látni, hogy ez hogyan ment át ez a tudás Egyiptom az ógörög részekre, és azt meg ugye tudjuk, hogy a mai nyugati gyógyászatnak meg az alapja.
Ez egy elveszett tudás, ez az ájurvéda, amit most kezdünk feleleveníteni, vagy ez mindig is élt, vagy bővült, tehát erről mit lehet tudni? Hogy...
Azt gondolom, hogy nem veszett el. Vannak részei, amik elvesztek, hiszen ugye megint ugye Indiáról beszélünk, ugye ott voltak nagy hódítások, mogul birodalom, amikor azért tudjuk, hogy nagyon-nagyon sok lejegyzett írás sajnos megsemmisült, de egy olyan rendszerről beszélünk, ami a mai napig érthető, megvan és működőképes, tehát nincs egy hiányosság érzete az embernek, hogy na, ezen a területen mondjuk esetleg már nem annyira domináns, főleg ezért, mert egy nagyon egyszerű elven működik. Hogyha elmondhatom így gyorsan, akkor belevágok, hogy azt gondolja az ajurvédikus rendszer, hogy 5 alapelem van ebben az univerzumban. Ez a levegő, éter, tűz, víz, föld elemek. Mindent ez az 5 elem épít föl. De abban a pillanatban, hogy már nem kis folyóról, meg nagy szikláról beszélünk, hanem egy biológiai szervezetről, tehát növény, állat, ember, akkor ez az 5 elem, ez átalakul 3 úgynevezett dósává, 3 ilyen rendező elvé, vagy életenergiával ki hogyan fordítja. Úgyhogy az éter és a levegő elem az létrehozza a váltadósát, a tűz és a vízelem a pittadósát, és a víz és a földelem a kapadósát, és tulajdonképpen innentől kezdve, ha ezt érti az ember, akkor már eljutottunk az ajurvéda alapjaihoz, mert innentől kezdve nagy részt főleg ezzel appellálunk, ezzel a 3 rendező elvel. Az alap az, hogy ez mind a 3 mindenkiben benne van, hiszen a váta hozni fogja a mozgást. Tehát az mindegy, hogy most az, hogy te tudsz mozogni, hogy mész az utcán a mozgásszerveiden keresztül, vagy mondjuk az, hogy áramlik a vér a testünkben, ez ami a mozgáshoz tartozik, az nagyrészt a vátának az uralkodó területe. A pita hozza az emésztést. Tehát egyrésztről, hogy meg tud emészteni azt, amit megeszel, de egy finomabb szinteken mondjuk ide tartozik, hogy meg tudjuk emészteni az élményeket, amik velünk történik. A kapa hozza a stabilitást. Az egyik oldalon az, hogy mondjuk erős legyen a csontozatunk, vagy a fogunk ne hulljon ki. De finom szinteken megint hozza mondjuk a stabilitást, mondjuk el úgy, hogy hűség formájában. Tehát, hogy durvább és finomabb szinteken ő nekik megvan a kis teritoriumuk, hogy mi a feladatuk a biológiai szervezeteken belül, és ami az érdekessége, hogy az aránya nem mindenkiben ugyanaz, hogy de mennyi válta, mennyi pita, mennyi kapa lesz az adott személy szervezetében, ez egy állandó, vagy, illetve születésünk pillanatában megkapjuk ezt a lenyomatot, de mindenkiben változó. Így Tradicionálisan 7 különböző testalkatot különböztetünk meg, ugye van a tiszta váta, tiszta pita, tiszta kapa, van a váta pita, váta kapa, a pita kapa, és akkor nem tudom, mit hagytam ki, de a végén ugye a tridósás alkat, akiben mind a három ugyanúgy azonos arányban van jelen. Ez egy adottság. Ezzel születünk. Ez meghatározza az, hogy barna a szemünk, vagy világos a bőrünk, magasak vagyunk, vagy alacsonyak vagyunk. És itt már rögtön szeretném megjegyezni, hogy azért gondolom például egy csodálatos rendszernek, mert ha ezt megértjük, el tudjuk fogadni magunkat. Ugye ma nagyon-nagyon sokan küzdenek azzal, hogy más alkatot szeretnének, más hajszínt, még a szemünk színét is tudjuk változtatni kontaktlencsével, de közben önismeretet próbálunk gyakorolni, de nem értjük, hogy miért viselkedünk úgy, ahogy néha viselkedünk. És amikor elkezdenek az emberek akár csak laikus szinten foglalkozni ezzel a tudománnyal, akkor ilyen nagyon nagy ejtőernyő és 20 filléresek potyognak folyamatosan az előadásokon, hogy akkor már értem, hogy ha én egy robbanékony alkat vagyok, akkor nekem ezt nem elfolytanom kell mindenáron, hanem találni egy olyan tevékenységet, amiben le tudom vezetni, mondjuk egy sportot, egy hobbit, tehát hogy sosem leszek nem robbanékony. Mert ez benne van a karakteremben, így születtem, egy tüzes alkat vagyok, és ezzel együtt kell megtanulnom, kontrollálnom az elmémet, ezzel együtt kell megtartanom a harmóniámat, ez néha nem egyszerű dolog, de hogy mindenkinek megvan ez a nehézség az életében. A másik alkat kicsit nehézkes lesz. Ő neki mindig reggel ilyen bútolnia kell, úgy hívja a férje, és így kap alkat, hogy neki kell az a fél óra, amíg így magához tér és elrendezi, hogy aznap mit fog csinálni, hogyan indul a napja, nem tud így kipattanni és tetre kész lenni. De amikor ezt is értjük, akkor tudunk benne fejlődni, de nem ütjük magunkat, hogy Isten, én milyen lusta vagyok, hanem megértem, hogy nekem ez az alkatomból jön, nekem ezen tudok fejleszteni, de hát sose leszek robbanékony alkat, mert nem azzal születtem. És akkor vannak mások, akiknek meg megint más dolgokkal kell küzdeniük, de ahogy megértjük a prakritinket, ugye prakriti ez a született testtípusunk, hogy én mivel, milyen adottságokkal rendelkezem, akkor azért sokkal könnyebb a keretek között fejlődni, én azt gondolom, megismerni önmagunkat, fejleszteni a képességeinket. Szóval ez egy csodálatos rendszer, ami igenis működik a mai napig.
Miközben beszéltél, nagyon sok kérdés felmerült bennem, és biztos a hallgatókban is. Az egyik például az, hogy egy visszakanyarodva egy kicsikét a történetére és a gyökerekre, hogy nem tudom, te mennyire vagy jártas más ősi hagyományok, gyógyító hagyományokban, de hogy ezek a fajta, vagy ez a fajta világszemlélet, vagy beosztások, akár dósa szerinti testalkatok, ezek megjelennek más ősi gyógyászati kultúrákban is? Például ugye a kínai gyógyászat szintén kezd nagyon híres lenni, és egyre több helyen alkalmazza.
Hát, hogyne, ugye a hagyományos kínai orvoslás ugyanúgy az elemeken alapszik. Más elemeken, ugye náluk van fa meg fém elem az ötben, de valójában a rendszer, amiben gondolkodnak, a tünetek, amiket figyelnek, azért nagyon hasonló. De amit én szintén szeretek elmondani, nem kell messzire mennünk. Tehát a magyar népi gyógyászatunkat megnézzük, azért az is elemekkel dolgozott, meg energetikával, csak ez már mondjuk lehet, hogy már nem annyira egyértelmű. De eleve azt gondolom, hogy a bolygónak az összes alternatív gyógyászata az nem tud nem hasonló lenni egymáshoz, hiszen mindegyik gyógynövényekkel dolgozik. Tehát az ajurvédának is, amikor már akár a megelőzést nézzük, akár a gyógyítást nézzük, azért ott nagyon komoly szerepet játszik a táplálkozás meg az életmód mellett a gyógyfüveknek az alkalmazása, mint az összes alternatív gyógyászatban. De a magyar népi gyógyászat meg kifejezetten egy energetikai gyógyászat volt, csak nem hívtuk így, hanem a füves asszonyok tudták, hogy mit kell figyelni. De egy jó példa ugye a kamilla például, amit sokan úgy ismernek, hogy székfű, az nem székfű, az eredetileg szikfű volt, mert hogy szikes talajon nőtt, ami egy ilyen száraz talajfajta, és ebben már benne is volt a növénynek az energetikája, hogy az egy szárazságot hozó, szárító energiával rendelkező növény. Tehát azt gondolom, hogy ezeket így mi tudtuk valaha, és nagyon nagy hasonlóság van, egy csomó átfedés a két gyógyászat között, hiszen ugyanazokat a terápiákat használ, ugyanúgy borogatásokat, teákat, fűzeteket, gerőcsöket használtak, akár az ajurvédában, akár a magyar népi gyógyászatban. És azt gondolom, hogy a magyar népi gyógyászat is egy hihetetlen komoly gyógyászati rendszer, csak talán a magyarázatok nem maradtak már meg annyira. Az ajurvéda azért zseniális, mert ott a magyarázatok is ott vannak, tehát egy ilyen fafejű embernek, mint én vagyok, aki semmit nem csinál, nem érti, neki kell az, hogy értsem, hogy miért működik majd, ha én rákenek valamit valamire. Magyar népi gyógyászatban ezt már azt hiszem, hogy inkább csak ilyen érzéssel vagy elhivatottsággal tudja csinálni az ember, mert nem mindennek maradt meg a magyarázata. Vagy mondjak egy példát, hogy értettőbb legyen, ott van a magyar népi gyógyászatban egy nem is olyan nagyon régen vizsgált metódus, ez a ólomöntés, ami tulajdonképpen úgy hívták, hogy ijedtségre használtak régen ólomöntést. Az adott kliensnek a feje fölött egy vizes tába beleöntöttek olmot, melegített olmot, és ezt nemrég nyugaton vizsgálták, pszichológusok, pszichiáterek, ezt nem tudom pontosan, de hogy ilyen mentális foglalkozók, és van mentális területtel foglalkozók, és egyszerűen ott álltak fölött, és annyit tudtak mondani, hogy nem értik, de működik. És azt hiszem, hogy ez a nagy különbség, hogy van, aki el tudja fogadni, hogy működik, és van, akinek meg igenis kell az a fajta kicsit tudományos magyarázat mögé, hogy igen. És akkor lehet spekulálni, hogy a magyar népi gyógyászat ólomöntése az a hetedik csakra fölötti részen a vízelemet meg a tűzelemet egyesítés, ez biztos csinál valamit. Igen, csak ez már a spekuláció, vagy legalábbis részemről spekuláció, hiszen nem tudom a hiteles magyarázatát. A ajurvédában ilyen nincsen. Ott pontosan tudjuk, hogy mi miért működik, vagy hogyan működik.
Azért úgy, ahogy beszéltél nekem, valahogy az a benyomásom, hogy kicsit olyan furcsának érzem, hogy előszedünk egy ilyen nagyon ősi tudományt, és azt mondjuk rá, hogy hát ez egy alternatív gyógyászat, mert annyira bele megszoktuk ezt a, hogy mindenre csak műtéten lehet válaszolni, vagy vegyszerekkel, hogy tömjük magunkba a gyógyszereket, ennek ilyen mellékhatása van, annak olyan, akkor a harmadik mellékhatására szedünk egy másik gyógyszer, tehát hogy mi annyira megszoktuk ezt a rendszert, hogy azt gondoljuk, hogy ezek ilyen, ezek az ájurvéda, meg kínai gyógyászat, meg gyógynövények használata, hogy hát jó, lehet, hogy működik, de az a biztos, ha beszedem a gyógyszert. És valahol ez olyan, mint amikor egy vegetáriánus embert megkérdeznek arra, hogy jó, de mivel pótlod a húst? De egy vegetáriánus meg azt gondolja, hogy miért kéne pótolnom, az a normális, amikor valaki nem eszik. Tehát, hogy ez azért nagyon, nagyon különbözik a két szemlélet egymástól. Az ájurvéda sok ezer éve alatt voltak-e szintén ilyen neves professzorok, vagy mesterek, tanítványok, orvosok, akiket érdemes megemlíteni valamilyen különleges cselekedetük miatt?
Hogyne, hát nagyon-nagyon sok szemét ki lehetne emelni, de azt hiszem, hogy talán három az, akit mindenféleképpen érdemes megemlíteni közöttük. Ugye Csaraka az egyik, akinek a Csarakaszamitát köszönhetjük, ott ez tulajdonképpen a belgyógyászattal foglalkozó írás részeket gyűjtötte össze, és főleg ezzel foglalkozik. Ha jól tudom, akkor mai napig Indiában úgy tanítják az ajurvédát, ugye magasabb szinten, hogy amikor belgyógyászati részhez kerülnek, akkor mai napig a Csarakaszamitát használják, mint forrásként. A másik nagyon érdekes személye ennek a tudománynak, amit ugye én nem képviselhetek, de tudok róla, ugye ő Szósuta volt, aki a sebészeti részét foglalta össze ezeknek az írásoknak. Ez azért érdekes, mert ugye ezt mondtam már az előző etapban is, hogy ezt kevesen tudják, hogy ez egy teljes orvostudomány, tehát így a sebészet ugyanúgy benne volt. Tehát nem gondoljuk azt, hogy amikor valakinek egy komoly, mit tudom, ilyen daganatos vagy fekélyes betegsége van, akkor ott nincs szükség arra, hogy fizikailag beavatkozzunk, hanem majd a gyógynövények mindent megoldanak, hanem nagyon komoly műtéteket végzett ez, és utána is nagyon komoly írásokat hagyott ránk ezekről a területekről. Csak nyilván hozzátesszük, hogy úgy az érzéstelenítésben, mint az altatásban, a sebregenerálásban gyógynövényeket használt, ugye, hiszen akkor még nem voltak így kemikáliák. De hogy milyen komoly műtétei voltak, hogy ő végzett orrplasztikákat, bőrátültetést például. Tehát egy nagyon hihetetlen komoly tudással rendelkezett, és azt gondolom, hogy annyiban más, mint a mai sebészetünk, mert hogyha megnézzük, vannak rajzok arról, hogy ő milyen eszközöket használt az orvoslásában, és nem igazán lát különbséget a fogói, meg a csipeszei, meg a szikélye között, mint amit azt gondolom, hogy ma átlag az egyszerű eszközöket tekintve használ egy sebész. Nyilván nem volt komputer tomográfia, de szerintem nem is volt rá szüksége.
Ez olyan érdekes egyébként, bocsánat, hogy belevágok, mert én azt hallottam, hogy az ájurvédikus gyógyításnak nem része a sebészeti beavatkozás, mert hogy ez nagyon káros a szervezetre, hogyha ugye felmetszik a bőrt vagy a húst, mert hogy az nagyban befolyásolja az élet levegőknek az áramlását.
Így van, csak hogy Szusuta olyan komoly írásokat hagyott ránk, ami beleírja, hogy ugye a marmapontokra mennyire figyelni kell, amiközben sebészeti beavatkozást végzünk, amit ma már nem tudunk, vagy nem használjuk ezt a tudást. Ugye marmapontból 107 marmapont van, amiről tudjuk, hogy hol van, hogy van. A marma azt jelenti, hogy ami meg is öl lehet. Tehát ezek olyan pontok, kicsit az akupresszúrás pontokhoz lehet hasonlítani, aminek a stimulálásával tudunk szervekre hatni. És ezek nagyon-nagyon komoly kis finom szervecskék a testen belül, és ez folyamatosan jegyzi is Szusuta, hogy a sebésznek pontosan tudnia kell, hogy hol vannak ezek a marba pontok, hiszen azokban nem vághat bele, azokat ki kell kerülni, milyen technikákkal is hogyan lehet a marmákat éppen hagyni. Tehát, hogy igen, ez igaz, hogy a finom testben tudnak károkat okozni, hogyha nem megfelelően végzik ezeket a beavatkozásokat, de hát ez tény, hogy nem, ez része volt az ajurvédának, hogy ne. Tehát, hogyha ott volt egy olyan szituáció, amit amputálni kellett, akkor amputálni kellett. Tehát ezt nem gondoltuk azt, hogy akkor most így járt az élőlény, és nem mondjuk meg az ő helyzetét, hogy ne. A mai napig azt gondolom, hogy ebbe az egész természetgyógyászat, gyógyászat, nyugati, meg keleti, meg nagy probléma körben azt kellene látni, hogy mindennek megvan a helye. Tehát nem, ez nem azt jelenti, hogy a nyugati gyógyászat nem egy olyan tudás, amire nekünk nincs szükségünk. Hát hogy ne lenne? Tehát egy autóbalesetben, ahogy Isten történik, és ott menteni kell a szeretteinket, akkor az ember nem azon gondolkodik, hogy Úristen, most ezt hogy oldjuk meg alternatív technikával. Az nem a mi területünk. Ott egy nagyon komoly más irányultságú tudásra van szükség, és ezért kéne tudni a kompetencia határokat, azt gondolom, hogy meddig az én kompetenciám egy gyakorolni mondjuk egy terápiát, és hol kell átadnom egy orvosnak, és ez már az ő területe. Sajnos nagyon sokan ezeket a határokat feszegetik, és azt gondolom, hogy ebből jön egy csomó konfliktus, meg ebből jön egy csomó ilyen nem jó hangulat se az egyik, se a másik oldalon.
Jó, akkor tehát két mesterről hallottunk eddig, és azt mondtad az elején, hogy három.
Igen, Balága Bata volt, ugye, akit említettem már, hogy a 8. század környékén ő foglalta össze ezt a 8-fokú rendszert, amiben az ajurvéda utána is táplálkozott. Ez a három személy, ez biztos, hogy nagyon meghatározó volt a történelem során. Az ő írásaikra mindenféleképpen tudunk hagyatkozni a mai napig.
Van esetleg valami történet, amit ismersz róluk is?
Hát a kedvenc történetem az igen, ugye én nagy fitoterápia fan vagyok, ami azt gondolom, hogy elkerülhetetlen az ajurvédelma, és Csarakának van egy ilyen fönnmaradt története, hogy ugye tanította a tanítványait, és volt egy olyan nap, amikor az volt a kérése, hogy most mindenki menjen ki a nagyvilágba, és hozzon minél több olyan növényt, ami nem jó semmire. Tehát, hogy nincs gyógyhatása. És akkor persze elmentek a tanítványok, és egy nap múlva megérkezett az első tanítvány, hozott 50 növényt, ami nem jó semmire. Egy hét múlva megérkezett a következő tanítvány, az hozott 25-öt, ami nem jó semmire. És akkor a kedvenc tanítványa egy hónap múlva tért vissza, és mondta, hogy arra úgy mester, de nem találtam egyetlen egy növényt se, ami nem jó semmire. Azt gondolom, hogy ez nagyon-nagyon szépen rajzolja azt, hogy mit gondol az ajurvéda a gyógynövényekről, meg hogy hogyan kell ezt látni. Az ajurvédikus fitoterápiát, tehát hogy nem is minden növényről tudjuk, hogy milyen gyógyhatása van, de rengeteg gyógyhatással rendelkező gyógynövény van.
Épp a minap beszélgettem egy barátnőmmel, aki mondta, hogy füvesítettek a kertben, és hát szépen ki is nőtt a frissen ültetett fűmagok, kikeltek, és hát nagy bosszusan vette észre, hogy egy hét múlva teli lett gazzal a szép gyep, és hát elkezdte őket nagy erővel írtani, mert hogy néz ez ki, hát neki nem ez volt a célja, és aztán hónapokra rá a kezébe került egy gyógynövényes könyv, és azt vette észre, hogy a csodálatos fűmagjai között csak gyógynövények nőttek, mindegyiket fölismerte, hogy nem is kellett volna füvesíteni, mert neki igazából az egész kertje gyógynövényekkel van teli.
Igen, ez nagyon sokszor így van különben, hogy azokban a kertekben, amit régóta nem kezeltek rendesen, vagy nem lett ilyen gyepesítve, ott azért rengeteg gyógynövényt találunk, amiket azért érdemes meghagyni. Tehát, hogy nálunk is a kiskertünkben nagyon-nagyon sok olyan gyógynövény van, ami magától termett, sőt, a közben jelent meg, tehát mint egy cickafarka, most tele van a kert, és nem volt, amikor oda költöztünk. Így egyszer csak megjelennek ezek az élőlények, és hogyha ismerjük, akkor érdemes így békén hagyni őket, mert amúgy is azt gondoljuk, ugye, hogy ez egy nagyon áldásos dolog, talán a buddhistáknál van az, hogy úgy keresik a templomoknak a helyét, hogy megnézzük, hogy hány gyógynövény terem az adott területen, és hogyha sok, akkor az egy nagyon kedvező hely a lelki életre.
Kicsit akkor mesélj már magadról, kérlek, hogy ma már te vagy itt az előadónk és a szaktekintély, hogy azért a hallgatók is ismerjenek téged, mert az egy dolog, hogy én elhiszem, amit mondasz, de...
Hát annyira nem vagyok érdekes, mint az ajurvéda, igazából.
Mióta foglalkozol ezzel a tudománnyal?
Hát ez egy nagyon érdekes dolog. Maga az ajurvéda később jött az életembe, de természetgyógyászatot ezt már ilyen 18-19 évesen tulajdonképpen szakvizsgával rendelkeztem, bár ez akkor még egy nagyon egyszerű a dolog volt, fitoterápiából, meg reflexológiából volt először képesítésem, csak utána, ugye rendszerváltás utáni időkben elvették a diplománkat, és utána köteleztek minket arra, hogy oké, de akkor kezdjük előről az iskolát, és akkor rakjuk le, és hitelesítve legyenek a természetgyógyászatban. És hát én akkor ilyen, tudom én, 21 éves fejjel, ugye meg irgalmatlan egóval azt gondoltam, hogy na nem, ha ez így van, akkor ez nekem biztos nem az utam. És hát a szeretet, meg az a szerelem az alternatív ugye, gyógyászatok iránt megmaradt, csak hát nem ezzel foglalkoztam, hanem én újságíró lettem, fotográfus, a televízió szerkesztő, szóval ilyen elég más irányban kezdtem el szakosodni. És hát igazából nem titok, meg a tanítványaim tudják, mert mindig ide kerül a sor, azért elmondom úgy, hogy én ezt nem szégyellem a mai napig, hogy engem nagyon egyszerűen lettem természetgyógyász, lebetegedtem. És bekaptam egy olyan betegséget, amiről sajnos évekig nem tudtam megszabadulni. És amikor az egyik mesteremhez kerültem, ugye, hogy mégis mi történik velem, hogyan lehetne ebből gyógyulni, ugye ő a ajurvéda terapeuta volt szintén, akkor volt egy pont, amikor azt mondta, hogy azért nem tudok meggyógyulni, mert nem a dharmámat csinálom, tehát nem az előírt kötelességem szerint élem az életemet, és nekem gyógyítanom kellene. Na hát ezen természetesen halálosan megsértöttem, tehát hogy én nem leszek vajákos asszony, és én különben is újságíró vagyok, és televíziós szerkesztő, és nekem VIP engednek át a repülőtereken, és nem gondolja, hogy ezek után én most át fogok menni valami füves asszonyba. Úgyhogy
ezzel így vívtunk.
Nem felejtettem el, csak ilyen hobbinak maradt meg, tehát hogy nem gondoltam,